Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a Királyok második könyvének negyedik részéből, a 17. verstől a 25. versig, illetve a 32-től a 37. versig. Tehát Királyok második könyve, negyedik része, 17. verstől a 25. versig, és aztán a 32-től a 37. versig. És teherbe esék az asszony, és fiat szült abban az időben, melyet megmondott volt Elizeus. De mikor megnőtt a gyermek, történt, hogy egy napon kiment az ő atyjához, az aratókhoz, és mondta az ő atyjának, jaj fejem, jaj fejem! És mondta az ő atya a szolgának, vidd el őt az anyjához. Ki mikor felvette őt, vivé az ő anyjához, és az ölében tartá délig, és akkor meghalt. És felment az asszony, és az Isten emberének ágyára tevé őt, és az ajtót bezárva kijött onnan. És előhívta az ő férjét, és mondta, kérlek, küldj ide nékem egyet a szolgák közül, és egy szamarat, hadd menjek el hamar az Isten emberéhez, és mindjárt megjövök. És mondta az, miért mégy ő hozzá? Ma nincs sem újholt, sem szombat. Felelt az, csak hagyd rám. És megnyergeli a szamarat, és mondta a szolgának, hajts és siess, ne késlej engem a menésben, hanem ha mondándom néked. És elmenvén juta az Isten emberéhez, a Kármel hegyéhez. És bement Elizeus a házba, és ímé a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán. És bement és bezárta az ajtót magára és a gyermekre, és könyörgött az úrnak. És az ágyra felhágván a gyermekre feküdt, az ő száját a gyermek szájára tevé, szemeit szemeire, kezeit kezeire, és ráborult, és megmelegedék a gyermek teste. Azután felállott, és egyszer alá és fel járt a házban, majd újra felment, és reáborult. Akkor a gyermek prüsszente vagy hétszer, és felnyitá szemeit a gyermek. Ő pedig szólítá Géházit, és mondta, hívd ide a sunemitát. És oda hívá azt, és mikor oda ment, mondta, vedd a te fiadat. Ki mikor bement, lábához esék, és leborult a földre, és az ő fiát fogván kiment. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát közöttünk. Most gyertek, fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük te neked, Urunk Jézus Krisztusunk, hogy téged magasztalhat, dicsőíthet a szívünk ezen a vasárnapon is. Téged, aki eljöttél erre a földre, és végigjártad földi utadat, meghaltál a mi bűneinkért, de föltámadtál harmadnapon a halálból, és élsz, és most is hallod, amit mondunk neked. Köszönjük, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön, te vagy az, aki az élet-halál ura vagy. Te vagy az, aki majd visszajössz egyszer ítélni élőket és holtakat, és új eget és új földet teremtesz, melyben igazság lakozik, és Isten lesz minden mindenekben. Köszönjük néked, hogy fölemelhetjük a mulandókról a szemeinket az örökké valóra, te reád. És köszönjük néked, hogy téged dicsőíthetünk, és előtted hódolhatunk ma is. Kérünk téged arról, hogy szólj hozzánk ma az igédből, szent lelked által tedd élővé a régi igék üzenetét, tedd számunkra megerősítővé, hitet építővé, lélekemelővé, mindazt, ami elhangzik. Köszönjük te néked, hogy szavad ma is gyógyító, erősítő, halálból életet adó szó. Kérünk, hogy hadd jusson el ez hozzánk, és kérünk téged arra, hogy hadd erősödjön meg a mi hitünk, az ígébe, a te szavadba vetett bizalmunk, hogy általa beléd kapaszkodjunk, és úgy folytassuk életutunkat a hétköznapi élet forgatagában, akár betegen, akár egészségesen, akár nyugdíjasként, akár munkaadóként, vagy éppen munkavállalóként kell ténykednünk, családanyaként, családapaként, fiatal emberként. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts bennünket, hogy a hétköznapi életünkkel is téged tudjunk majd dicsőíteni, mindazzal segítve, amit ma is itt hallunk, és magunkhoz veszünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és köszönjük néked, hogy imádkozhatunk mindazokért a keresztény testvéreinkért, akik szerte a világban ma téged ünnepelnek, akik reát tekintenek az igén keresztül, akik benne gyönyörködnek, és akik utánad vágyódnak szeretettel és bizalommal. Kérünk, áld meg őket is, légy közöttük is, szólj hozzájuk is. Dicsőítsd meg magad előttünk, Urunk. Amen. Isten tiszteletünk alapígéjét, a Királyok második könyvének negyedik részéből olvassuk, a 17. verstől a 20. versig. Az előbb felolvasott íge szakaszban így szól hozzánk Isten írott szava, és teherbe esék az asszony, és fiat szült abban az időben, melyet megmondott volt Elizeus. De mikor megnőtt a gyermek, történt, hogy egy napon kiment az ő atyához, az aratókhoz, és mondta az ő atyának, jaj fejem, jaj fejem! És mondta az ő atya a szolgának, vidd el őt az anyjához. Ki, mikor felvette őt, vivé az ő anyjához, és az az ölében tartá délig, és akkor meghalt. Bizonyára emlékeztek, testvéreim, hogy Elizeus történetét ott hagytuk abba, hogy a prófétát befogadó, nagylelkű sunemita asszony isteni viszonzásképpen, vagy áldásképpen kisfiút kapott az Úrtól. Néhány év múlva azonban ezzel a áldásként kapott kisfiúval tragédia történt. Már felnövekedett annyira, hogy önállóan jött-ment, lehetett úgy 7-8 éves, és egy napon aratás idején kiment az apjához, a mezőre. Ott aztán egyszer csak borzasztóan elkezdett fájni a feje, az apjának is panaszkodni kezdett, de az elfoglaltságában nem foglalkozott vele, hanem rábízta egyik szolgájára, hogy vigye haza az anyjához. Azt felvette, hazavitte, az édesanyja az ölébe vette a gyermeket, és pár órán belül a gyermek már halott volt. Nehéz órák lehettek ezek az édesanyja számára, hiszen az a kisgyermek ajándék volt, áldás volt Istentől, bizonyára sok öröme volt benne, és most pedig az Úr elvette tőle. A halott gyermekével a karjában fölmegy abba a kis házikóba, amit valószínűleg a ház tetején készítettek az Elizeus prófétának, letette annak az ágyára, és bezárta az ajtót, előhívott a férjét, egy szamarat, és egy szolgát kért tőle, mondván, hogy elmegy Isten emberéhez, vagyis Elizeus prófétához. És a férje ugyan akadékoskodott egy sor, de aztán az asszony nem avatta bele semmibe, csak annyit mondott neki sietve, hogy hagyd rám ezt a dolgot, és már is sietett a Kármel hegyéhez, Isten emberéhez. Nem tudjuk ma az egész történet minden üzenetét kibányászni, de három pontjára szeretnék rámutatni. Először is arra, hogy a próbatételnek, amin ez az asszony átment, ez a sunemita asszony, van egy komoly súlya. Aztán arra, hogy e próbatételnek milyen értelme volt az életében. Illetve végül arra, hogy mi lett ennek a próbatételnek a vége. Ha Isten éltet minket, még valószínűleg jövő vasárnap tudunk egy kicsit ezzel a történettel foglalkozni, egyéb üzeneteit is előbányászva. Na nézzük először a próbatétel súlyát. Ez a sunemita asszony, testvéreim, egy kegyes, egy istenfélő asszony volt. Láttuk ezt, hogy karolta föl hitből fakadóan Isten emberét, hogy áldatta meg őt Istent, és most azt látjuk, hogy Isten valahogy az ajándékát, amit adott neki, egyszer csak visszaveszi tőle. És váratlan gyorsasággal meghal az a kisfiú. Reggel még felkelt, nevetett, délre már halott volt. Kérdezzük, megtörténhet ez egy istenfélő emberrel? Kérdezzük ezt, mint istenfélők. Isten adott neki egy gyermeket, és most elvette tőle. Ilyen súlyos csapás mért rá erre a kegyes asszonyra? Hát történhet ilyen súlyos szerencsétlenség egy kegyes emberrel? Hányszor és hányszor történt meg, testvérek, a bibliai időkben is ez. De azóta is. Úgy tűnik, hogy Isten megengedheti, hogy kegyes, istenfélő, odaadó, áldozatkész híveivel is súlyos tragédiák történjenek. Igen, ferde elképzelései vannak annak, aki azt gondolja, hogy aki hisz az Úrban és enged is neki, követi Jézust, sőt áldozatot hoz érte, az ezzel bebiztosítja magát minden súlyos tragédia ellen, mert az Isten majd megvédi, megkíméli minden szenvedéstől. Sokan a nem hívők is ezt gondolják egyébként, és csodálkoznak, ha egy hívőt valami baj ér. Sőt, elkezdenek gúnyolódni. Na tessék, kellett neki hinnie az Úrban? Kellett neki itt Jézusoznia? Mire ment azzal? Hitt, templomba jár, Bibliát olvasott, adakozott, imádkozott. Na tessék, hogy járt? És gúnyolódnak, és azzal igazolják a saját hitetlenségüket is, hogy akkor mi minek higgyünk, amikor így járnak a hívők is. Mi hasznunk ebből az egészből? De nem csak a hitetlenek gondolkoznak így, hanem sokszor a hívők is úgy gondolják, hogy mivel én hiszek, az Úr csak megáld engem. Bizony nem érhet engem semmi súlyos veszedelem, hisz az Úr véd, és ez igaz is testvérek, az Úr tényleg véd, de ez mégsem jelenti azt, hogy nem kerülhetünk az ő akaratából bajba, nem történhet velünk súlyos, tragikus, fájdalmas dolog. Mert ezt azért nem ígérte meg nekünk az Úr erre a földi életre. A mennyre igen. Ott már nem történik velünk semmi, semmi tragédia. Az új égen és az új földön minden rendben lesz. Ott nem kell semmitől se tartanunk, de itt a földi életünkben bizony történhet és történik is velünk, akár súlyos tragédia is, súlyos bajok is érhetnek minket. Tehát miközben igaz, hogy a kegyes emberek nagy ajándékokat kaphatnak már földi életükben is az Úrtól, ugyanakkor kaphatunk súlyos terheket is, váratlan és szívbe markoló nehézségeket is. Ezt tudatosítani kell magunkban, ezt a történetet olvasva. Nem szabad ezt elfelejtenünk. Frissíteni kell ezt az ismeretet a lelkünkben. Mindig gondoljunk erre az asszonyra, ha valami baj ér minket. Ha istenfélők vagyunk, Jézus követői vagyunk, szeretjük az Urat, kegyes életet élünk, bizony érhet bennünket baj. Gondoljunk vissza ne csak erre az asszonyra egyébként, hanem gondolhatunk másokra is, bibliai alakokra, akik hasonlóképpen jártak. Mondjuk a legközismertebb ilyen alak az Jób, aki ugyancsak istenfélő ember volt, és mégis milyen próbatételt engedett meg neki Isten. De gondolhatunk az első keresztjénekre, gondolhatunk Pál apostolra is, mennyit kellett szenvednie, akár más emberektől is. Pálnak volt üldöztetésbe, szenvedésekbe, nyomorúságokba része, sőt, majdnem meg is halt, de volt neki testi baja is, testi nyomorúsága is volt. Megjegyzi a Galata levélben, hogy látjátok, mekkora betűkkel írok nektek, mert valószínűleg valami szembetegség is gyötörte. Timóteus gyomorbántalmakkal küszködött. Olvassuk Epafroditusról, aki nagyon kedves hívő atyafi volt, hogy majdnem meghalt, olyan betegségbe esett, pedig ő is milyen áldott szolgája volt az Úrnak, és ugyanígy volt Trofimus is, róla is olvassuk a Bibliában, hogy megbetegedett. Szóval Isten az ő hűséges gyermekeit és szolgáit az egész Biblia szerint nem csak megáldja, hanem váratlanul súlyos nehézségek közé is, próbatételek közé is engedheti ezen a földön. Lehet az, testvéreim, hogy sokaknak ez nem túl jó hír, vagy gondolják, ez nem túl jó reklám a kereszténységnek, mert hát sokkal jobb lenne azt mondani nem az embereknek, hogy ha te hiszel Jézusban, követed az Urat, kegyes életet élsz, akkor bizony minden rendben lesz az életedbe. Pénzügyileg is, egészségileg is, minden szempontból jól menő ember leszel, jó létre fogsz szert tenni. Könnyebb lenne így híveket toborozni Krisztusnak, mint hogy azt mondjuk, hogy hát igen, érnek áldások is, de bizony érhetnek Isten akaratából súlyos problémák is. Manapság, testvérek, sokszor valahogy úgy érzik keresztjén emberek is, hogy téves, egyoldalú tanítással igyekeznek Krisztusnak híveket toborozni. Állandóan arról regélnek, hogy milyen csodákat élnek át, milyen csodálatos ima meghallgatásaik vannak, milyen rendkívüli tapasztalataik vannak. Ők az Úr Jézussal nem tudom én milyen bensőséges kapcsolatban vannak, és hogy minden sikerül, amiben csak belefognak, és gondolják az embereket, talán ezekkel lehet megnyerni. Hát az biztos, hogy az emberek ezekre vágynak. De kétlem, hogy akik ilyen prédikációkra, meg bizonyságtételekre térnek meg az Úr Jézushoz, azok valóban megtérnek. Mert azok ilyen emberek csak igazából nem a bűnbocsánatra, és nem az örök üdvösségre, és a Krisztusra vágynak, hanem földi javakra. Rohannak hinni Jézusban, mert akkor egészségesek lesznek, meg jól megy a soruk, meg nem tudom én, milyen nagy élményeik lesznek, meg az imádságot majd hogy hallgatja meg Isten mindenki sóhajtásukat. Testvérek, nem szabad azt a benyomást kelteni nekünk se, egyikőtöknek se, akár gyerekeinkbe, szomszédainkba, másokba, hogyha valaki hívő ember lesz, azzal aztán utána minden szép, fényes, világos, sikeres lesz. Nem, testvérek, itt van ez az asszony, aki mindent keresztül, pedig hívő volt, kegyes volt. De ha nem elég ő, akkor gondoljatok az Úr Jézusra, akinél igazából csodálatosabb hívő embert nem lehet keresve se találni, akinél szentebb nem volt soha, mégis az egész élete, a földi élete is, de különösen is annak a vége tele volt szenvedéssel, tele volt nyomorúsággal. Bizony az Úr megengedi ezt az ő leghűségesebb szolgáinak is, és azóta ne igényelje senki azt a hívő életet az Úrtól itt a földön, amiben nincsenek próbatételek, meg nincsenek lelki sebek, és szenvedés, és szomorúság, és könnyek. Itt van, testvérek, ez az asszony, aki nehézségbe esett, és kétségtelen, hogy az Úr akarta így, mert ő az élet halál ura, ő adta azt a gyermeket, és ő is vette most el ezt a gyermeket ettől az asszonytól, és az apától is. És ennek az asszonynak, testvéreim, a fájdalmát, ha szabad még egy picit erről beszélni, csak fokozta az, hogy egyedül volt a szenvedésében. Látható, hogy a férje az nem nagyon foglalkozott a gyermekkel, se dolgozott az mezőn, arattakott, nem egy könnyű dolog azon a vidéken ez a dolog, ez a munka, Magyarországon se, de ott se. És nem volt ideje most ezzel a kisfiúval ott foglalkozni, hogy megfájdult a fejét, valamelyik szolgál rábízza, vitt haza, az hazaviszi, aztán visszamegy, gondolom, dolgozni, és ott marad az anya a gyermekkel. Veszi a karjába, és a gyermek elerőtlenül, és egyre inkább nehezen lélegzik, és aztán egyszer csak meghal. És ott volt egyedül. Amikor hazajön a férje, mert hazahívatja, akkor nem is kérdezi, hogy mi van a gyermekkel. Ennyire érzéketlen, erről is megérne egyszer prédikálni, hogy a férjek milyenek tudnak lenni, mert ők mostan el vannak magukkal, meg a munkával foglalva, úgyhogy nincs szemük semmire. De ez az asszony ott volt egyedül a fájdalmával. Lehet, hogy legszívesebben üvöltött volna, vagy kiabált volna, vagy nem tudom, hangosan sírt volna, vagy valami a keleti szokás szerint gyászolta volna a gyermekét, de nem tette ezt, hanem tartja magát, és egyszerűen hordozza a terhét egyedül. Kapcsoljuk ki a telefont már, bocsánat. Nincs embere. Ugye így szoktuk mondani, nincs embere. Nincs akivel megoszthatná legalább emberileg a terhét. Nem érdekli az embereket, hogy mi van a gyermekkel, mi van ő vele. Egymaga kell, hogy megküzdjön ezzel a lelkisebbeivel, és bizony hívő ember kerülhet ilyen helyzetbe. De felvetődik a kérdés, testvéreim, hogy valójában miért engedi ezt meg az Úr? Miért engedi ezt meg az Úr? Mi a próbatételnek az értelme? Azt minden esetre leszögezném itt a második gondolatkörben, hogy Isten a Biblia szerint soha nem cselekszik semmit se céltalanul, illetve hát értelmetlenül. Mindig van valami célja annak, amit ő tesz, és van így értelme is. Ha nem is értjük azt a célt és értelmet azonnal, bizonyára mindig van cél és van értelem. A bajoknak is mindig van célja és értelme. És néhányat ezek közül azért hadd vegyek elő. Az egyik lehetséges cél, testvérek, amit értelmet ad a hívő emberek szenvedéseinek, az, hogy Isten vizsgálja a próbatételekben az övéinek a szívét. A nyomorúság koholyába vizsgálja, hogy te szeretsz-e engem, akkor is, amikor baj történik, amikor szenvedned kell, amikor nem mennek a dolgaid, amikor nem úgy történnek, hogy elvárnád, amikor hiába imádkozol, és nincs ima meghallgatás. Csak azért bízol bennem, mert áldásokat, ajándékokat adok neked, vagy engem megbízhatónak tartasz, vizsgálja az Úr. Akkor is, hogyha nem áldalak, hanem tragédiákat, szenvedéseket adok reád. Én vagyok a legfontosabb a számodra? Én vagyok a legelső a számodra? A szívedben? Ott vagyok a fő helyen? Amikor Mózes beszél a zsidóknak az ígéret földje előtt, azt mondja nekik, hogy emlékezzetek vissza az egész útra, és tudjátok, hogy az Úr megvizsgált bennünket a nyomorúságokba, a nehézségekbe, hogy meglássa, mi lakik a mi szívünkben. Mi lakik a mi szívünkben. Ő iránta. Ő az első, ő a legfontosabb, őt szeretjük a legjobban. Ő mindenek fölött való a számunkra. Nem lett fontosabb valami ajándéka ő nála? Így vizsgálta meg az Úr Ábrahámot is, a zsidók ősatját. Amikor adta neki azt az Izsák nevű gyermeket, és aztán áldozatul kérte őt tőle. Vajon Ábrahám, én vagyok még mindig az első a számodra, vagy a fiad fontosabb lett, az ajándékom fontosabb lett neked, mint én? És így vizsgálta az Úr Jóbot is, aki talán még Ábrahám előtti időkben élt, hogy vajon ha elveszíted a családodat, a gyermekeidet, az unokáidat, a vagyonodat, és még az egészségedet is, akkor is ragaszkodsz hozzám. És azóta, testvérek, a komoly istenfélő keresztjének mindig ezen kell, hogy átmenjünk. Az Úr megpróbál minket kisebb, nagyobb bajokkal, nehézségekkel, problémákkal. Vajon én vagyok az első a számodra? Ki vagyok én neked? Senki nem maradhat ilyen próbatétel nélkül, testvérek. Egyetlen egy valódi hívő ember se. Aztán a második dolog, amit talán mondhatnék, hogy Isten azért is vizsgál minket ilyen próbatételekkel, mert a hitre nevelget minket a bajok által. Annyira jó Pál apostolnak a szavait olvasni, mert ő sokszor beszél arról, hogy mennyit szenvedett másoktól is, de azt is, hogy egy töv is adatott a testébe, ami gyötri őt, és azt mondja, minden esetre megtanultam, miután kértem Istentől, hogy szüntesse meg ezt a tövist az én testembe, azt mondta az Úr, hogy nem szüntetem meg. Ott marad ez a valami az életedbe, ez a nehézség, ez a probléma, ez a testi baj, vagy lelki gyötrődés, ez ott marad. Miért? Hogy megtanuld, hogy elég néked az én kegyelmem. Elég néked, és azt mondja Pál, hogy megtanultam, hogy elég nékem az Úr kegyelme. Az a legfontosabb, hogy ő szeret engem. És nem magamban bízom, nem az egészségemben, nem a pénzemben, nem az erőmben, nem a képességeimben, nem a saját eszemben és tudományomban, hanem az Úrban bízom, és belőle élek. Elég nékem ő és az ő szeretete. Éreznem kell a ráutaltságomat, teljes egészében, teljes jelentőségében, teljes mélységében. Nem szabad, hogy másban bízzak, nem csak magamban nem bízhatok, emberekben se bízhatok úgy, mint az Úrban. Egyszerűen Lukács írja, hogy amikor Pállal Rómába vitték őket, és a földközi tengeren hatalmas viharba kerültek, azt mondja, már minden reményünk elveszett az életben maradásra. Vagyis mi már nem csak, hogy nem magunkba se bíztunk, nem bíztunk a hajósokba se, nem bíztunk a hajóba se, nem bíztuk a szakértelembe, nem bíztuk az emberi erőbe, semmiben nem bízhattunk. Minden reményünk elvezett az életbe maradásra. De az Úr kijelentette Pálnak, hogy életbe maradnak, és a hajósok is életbe maradnak. És Pál ezt elmondta az embereknek, hogy ne féljetek, jó reménységben legyetek, mert én bízom az Úrban, hogy megmaradunk. Ki bekapaszkodott ott? Már senkibe, csak az Úrba. Az Úrban bízott, az Úrban reménykedett, egészen az Úrba kapaszkodott bele. És pont ez az, amire a nyomorúságokban rá akar minket vezetni az Úr, testvérek. Hogy csak ő benne bízzunk. Csak az ő kegyelmében, csak az ő szeretetében, az ő erejében, az ő bölcsességében, ő bele kapaszkodjunk mindenek fölött. Ne magunkba, ne emberekbe körülöttünk, csak is egyedül ő bele. Aztán, testvérek, nem csak a szívünk megvizsgálásáról van szó, és nem is csak arról, hogy hitre nevelget minket az Úr a bajok által, hanem bizonyára tisztogatni is akar bennünket. Mert az az igazság, hogy amikor ilyen szenvedésekbe, nyomorúságokba kerülünk, testvérek, akkor kiderül, hogy lehet, hogy sok vétek, sok bűn tanyát vert a lelkünkben, az életünkben, és nem harcolunk ellenük azért olyan nagy komolysággal, ahogy kellene. És akkor az Úr a nehézségek között ezekre úgy rávezet bennünket. Azért, hogy bűnbánatot tartsunk ezekbe, azért, hogy elhagyjuk őket, és odaszánjuk magunkat egy szentebb élet megélésére, egy igazi szent élet élésére. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy akiket szeret az Úr, azokat megdorgál, és megfenyíti azokat, akiket fiává fogad. És miért mondja? Azért mondja, mert hogy a szentségébe részesüljünk. Azért dorgál, azért fenyít minket, hogy a szentségébe részesüljünk. Ezzel testvérek, Isten tisztogat minket, hogy igazán jobban reál mutasson a szavunk, a szójárásunk, a döntéseink, a cselekedeteink. Csak engedjük, hogy belevigyen az Úr minket a kohóba, a szenvedések, a nyomorúságok kohójába, és kiderülnek ottan a kis salakanyagok, amik még bennünk a lelki életünkben ott vannak, és szabad őket megbánni, szabad őket letenni az Úr keresztje elé, és szabad Jézussal újra kezdeni az életünket. De még tudok mondani más célt is. Isten testvérek, ha mindent egybevetünk, a boldogságunkat is munkálja a nyomorúságok által. Bár ez azt mondja az ige, hogy amikor szenvedünk, akkor ez nem tűnik nagyon örvendetesnek, de végül az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Akiket próbába visz az Úr, és a próbában megmaradnak, azokat testvérek az Úr boldog emberré teszi. A hívő emberek boldog emberré érnek a próbák, a nehézségek között. Békességes emberekké, harmonikus emberekké érnek. Azt mondja Péter apostol a szenvedő keresztjén testvéreinek, hogy ne rémüljetek meg a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, hanem gondoljatok arra, hogy Krisztus is szenvedett érettetek, most ők ti szenvedtek érte, de eközben megnyugszik rajtatok a Krisztusnak, illetve Istennek a lelke, és boldogok vagytok, ha gyaláznak benneteket. Ez így van, testvérek, már az Úr Jézus is erről beszélt. Boldogok, akik szenvedéseket, bajokat tűrnek, akár másoktól, akár önmaguk életébe támadnak ilyenek, az ő érte. Azok boldog emberek lesznek. Nem kell, testvérek, nyilván a bajokba, a szenvedésekbe, ez az asszony se tudott mindjárt mosolyogni, meg boldog lenni, de a végén csak az jött ki belőle, a végén ebből a történetből csak az jön ki, hogy az asszony boldogan öleli újra magához a gyermekét. Aztán, testvérek, talán még egy dolgot hadd mondjak, már sok mindent lehetne mondani, de Istennek az a célja, hogy a hívők szenvedései által megmutassa a világnak az ő dicsőségét. Egyszerűen ez egy nagyon titokzatos dolog, de mégis így van, a szenvedő hívőket nézzük, akár a Bibliában, akár a mai időkben. Mindig az derül ki, hogy mekkora uruk van ezeknek a keresztényeknek, hogy ezek még a szenvedések között se mondanak le az Úrról. Hát mekkora Úr ez? Ki ez az Úr? Akiről még a legnagyobb szenvedésekben se... Ez a sunemita asszony ott veszíti el a gyermekét a karjaiba. És megérteni az ember, hogy ott zokog, és letépi a ruháit, és hamutszóra fejre, és megátkozza az Istent, hogy így történt ez a dolog. De nem ezt teszi. Egyáltalán nem ezt teszi, mert az Úr drágább és fontosabb volt neki még a gyerekénél is, még az egyszülő gyermekénél is. És ez igazolja azt, hogy Isten mekkora érték, milyen csodálatos Úr, hogy még akkor is ragaszkodik hozzá az ember. Ahogy a Spanyolországból elüldözött, annak idején a középkorban elüldözött zsidók közül valaki fölvéste ott egy hajónak a valamely részére, hogy ha megöl is, szeretem. Ezt, testvérek, ez nem ezt akarja Isten? Megmutatni a hívők szenvedései által azt, hogy ő mindennél nagyobb. Sok mindent lehetne még mondani, de nem mondok többet. Ennyi is elég, azt hiszem. A szenvedésnek, testvérek, mindig van a hívő emberek életében, a kegyesek életében van célja Istentől, és mindig van neki így értelme is. És nem értelmetlen, semmi baj, semmi kisebb-nagyobb szenvedés, ami nehézség, amin át kell mennünk. És akkor a harmadik pontra térek, a próbatétel végére. Kihagyjuk a középső részt, mert arról majd talán jövő vasárnap beszélnék. Mert ez a történet, amilyen tragikusan kezdődik egyébként, olyan csodálatosan ér véget. Annyira szép, testvérek, hogy ez a gyermek valahogy Isten ereje által ugye életre kell, és visszakerül az édesanyja karjaiba. Egyébként ez egy nagyon zárójelbe jegyzem meg, hogy a történetnek egy nagyon szép mozzanata, hogy ez a gyermek mindig az anyjának a karjaiba van. Nagyon érdekes vonulata. Azt emlékeztek, azt mondja, még mielőtt megszületett volna, azt mondja a próféta az anyjának, hogy egy esztendőre gyermeket, fiút ölelsz. Nem kapsz, ölelsz. Karjaiba zár. Akkor hazaviszi a haldokló gyermeket a szolga, az anya karjaiba veszi. Megint a karjaiba hal meg. És aztán, amikor föltámad a gyermek, megint ezt olvassuk, hogy fölvette őt. Megint azt jelenti, hogy megint átkarolta a gyermeket. Megint ott van az élő gyermek a karjában. Mutatja, hogy az édesanyáknak hogy kell a gyermekeiket hordozniuk. Mindig a karjaikba kell zárni. De ezt csak úgy zárójelben mondom. Szép, szép mozzanata a történetnek. De valójában egy csodálatos végkimenetele van ennek a történetnek. Isten, amikor eljön az ideje, véget vet a próbának. Eljön az ideje, és véget vet a próbának. És a sunemita asszonynak csodás megmenekülést, kimenekedést adott. Emlékeztek a történetre, hogy Elizeus végül eljön ő hozzá, bemegy a gyermekhez, és imádkozik, aztán ottan ráborul a gyermekre, keze kezére, arca arcára, és aztán egyszer csak úgy visszatér az élet a gyermekbe. És a próféta hívja az édesanyját, és visszaadja neki a gyermeket. Az pedig nyilván nagy örömmel és nagy békességgel távozik a szobából, amit annak idején a prófétának épített, most a gyermeke föltámadásának a helyszíne lett. Csodálatos kimenekedés ez a próbából, és valóban úgy van, hogy az ige mondja, hogy az Úr a próbával együtt a kimenekedést is megadja a híveinek. Vagyis az alagút végén van fénysugár. Nem reménytelen a sötétség, hanem van benne reménysugár. Már a földi életben is az Úr megadhatja a kimenekedést. Megadhatja. Azt mondja az írás, hogy az Úr megsebez, de be is kötöz. Megsebez, de be is kötöz. Lehet, hogy nem telik el nagyon hosszú idő, vagy nagyon rövid idő a két ténykedés között, de egyszer csak megtörténik, hogy akit megsebzett, az Úr azt bekötözi. Jobbnál is megtörtént. Milyen sebeket kapott? És aztán az Úr bekötözte. És mindenkinél így van, testvérek. És a hívő emberek ma is, ha így vagytok, hogy nehézségekben vagytok, vagy vagyunk, akkor láthatjuk azt, hogy az alagút végén van fénysugár. Lehet, hogy a földi életben is megkapjuk, de ha itt nem is, ha itt nem is. Van egy nagy fénysugár az alagút végén, az örök üdvösség. Az örökké való üdvösség. Hiszen az Úr Jézus megígérte, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És hogyha bele is megyünk valami Isten akaratából valami súlyos nehézségbe, akkor is, és lehet, hogy úgy nem jövünk ki belőle már itt a földön. Mert lehet, hogy belehalunk. De mégis akkor is van előttünk reménysugár, mert Jézus vár minket a túlsó oldalon. Az üdvösség, az örök élet, a boldogság hona vár bennünket. Nem kell, testvérek, nagyon kétségbe esnünk. Mert mindig ott ragyog a végső győzelem, a végső fény előttünk, az Isten országa. Ha Jézusé vagyunk, akkor nem kell semmitől se félnünk, nem nyelel bennünket a sötétség. Nem ejthet foglyul bennünket a sötétség. És az is biztat, testvérek, minket így a történetből, hogy nem csak, hogy fény van az alagút végén, hanem az is, hogy az Úr nem próbál minket erőnkön felül, soha, testvérek, soha. Ezt az asszony se próbálta az ő hitének erején felül, nem terhelte túl, velünk se teszi meg azt az Úr. Mindig ő tudja, hogy mi mire vagyunk képesek, mi az, amit még kibírunk. Elbukás nélkül, és addig visz be minket, csak a próbatételbe, a nehézségbe. Persze a sátán, amikor nehézségek között vagyunk, mindig megkísért bennünket, hogy na csak tagadjuk meg az Urat, és forduljunk el tőle, és ne bízzunk benne, de mi akkor is hülyek maradhatunk az Úrhoz, és neki ajánlhatjuk a lelkünket, mint hű teremtőnek, jót cselekedve, és várhatunk rá a könnyek és a fájdalmak között is, és bízhatunk, hogy nem terhel minket túl. Ezt is kibírjuk. az ő segítségével, és majd megadja nekünk a kimenekedést, amikor jónak látja. És azt is megállapíthatjuk, testvérek, hogy ennek a próbatételnek a végén azért ez a sunemita asszony bizony máshogy került ki a próbából, mint ahogy belement. Biztos vagyok abban, testvérek, hogy lelkileg sokat formálódott ez alatt a pár óra alatt is. Mert ez csak egy pár óra volt. Sokat formálódott. Megismerte jobban az Urat, akinek semmi nem lehetetlen. Nem csak az volt lehetetlen, hogy gyermeket adjon neki, hanem az se lehetetlen, hogy csodásan visszaadja neki a halálból. Megismerte az Úr szeretetét, hogy nem terheli túl őt. Hogy nem veszi el tőle azt, akit szeretetből adott neki, hanem visszaadja neki. Megismerte önmagát is jobban. Biztos, hogy a nehézségekben önismeretre is szertett ez az asszony. Érettebb lett. Valahogy csiszolódott, valahogy tisztult a hitben, az ismeretben, az Isten iránti bizalomban. És mi is így vagyunk, testvérek. A próbatételnek mindig jó következményei vannak a saját lelki életünkre nézve. Nem kell attól félni. Inkább még hálásak lehetünk minden nehézségért, amit az Úr adott az életünkbe. Amikor benne vagyunk, nem olyan könnyű ezt látni és elfogadni, de amikor már utóbb vagyunk, utóbb már mindenki ezt mondja, az összes hívő emberek, hogy köszönöm Uram, hogy átvittél azon a nagy nehézségen engem. Sokat tanultam benne, rólad, meg magamról is, de elsősorban rólad. És hálás vagyok neked most már. S talán még lehet mondani azt is, hogy amit Calvin mondott mindig, nem csak, hogy érettebbek leszünk, hanem megtanulunk jobban vágyódni a nehézségek között a mennyre. Ezt mondta Calvin, ugye, sokszor szoktuk idézni, hogy nagyon bele tudunk feledkezni a világba, hogy de jó itt nekünk, minden megvan, eszünk, iszunk, egészségesek vagyunk, viszonylag mozgunk, minden, szép a tavasz, szépek a virágok, jó az illat, minden, úgy belefeledkezünk a világba, a dolgainkba, de szép minden itten, és elfelejtkezünk a mennyről. Elfelejtkezünk arról, hogy ez nekünk csak egy zarándok út itt a földön. Nem itt van a mi igazi hazánk. A mi igazi hazánk ott van. A mennyei Jeruzsálemben, az új égen és az új földön. Ott van a mi igazi hazánk. Az Úr eszünkbe juttatja. És fölkelti a vágyódást a nehézségek között. De jó lenne már ott lenni, ahol nem lesz már semmi baj. Nem lesz se testi szenvedés, se lelki gyötrelem. Emberek közötti feszültség. Nem kell félnünk semmitől. Nem lesz ott a halál árnyéka, hanem csak az Úr lesz ott, és békességbe lehetünk a mieinkkel. Az Úr felkelti a nehézségek között a vágyódásunkat is az örök dicsőség után. De testvérek, a próbatétel legvége azonban mégse pusztán ennyi, hanem hadd mondjam, hogy a próbatétel legvége az, hogy ebbe a történetbe is Isten dicsősége ragyog föl. Ez a legvége. A halált legyőző Isten ragyog föl. A halált legyőző Isten. És amikor erre gondolunk, testvérek, akkor nem tehetjük meg, hogy ne jusson eszünkbe Jézus. Jézus, testvérek, aki legyőzte a halált. Itt se Elizeus győzte le a halált egyébként, hanem Jézus győzte le a halált. Amit itt Elizeus cselekszik, testvérek, az a jelképes cselekedet, sokszor nem értjük ezt, hogy miről van itt szó, hogy miért fekszik így rá arra a gyermekre. Nem mesterséges légzést alkalmazott, testvérek, nem. Hanem ez, amit tette Elizeus proféta, ez kifejezi, hogy azonosul a halottal. Ő is leszáll a halálba. És Jézus nem ezt tette, testvérek? Mi lelkileg halottak vagyunk, és Jézus azonosult velünk. A Golgotai kereszten bűnné lett. Szemét a szemünkre, kezét a kezünkre, ránk hajolt, és azonosult velünk, halottakkal, hogy feltámasszon bennünket. És aztán föltámasztott bennünket. Testvérek, Elizeus itt Jézusnak az előképe, Jézusnak az árnyéka az Ószövetségbe. Jézus kimutatta, hogy nem a halálé az utolsó szó a világba. Fölöttünk se a halálé az utolsó szó, hanem a Jézusé. Ő támaszt fel minket majd, örök életre, üdvösségre. Ő a halál fölött győztes Úr. Ez a csodálatos, testvérek, hogy fölragyog ebből a történetből, az asszony próbatételén keresztül valahogy kijön a végére az, hogy mekkora az Úr, hogy még egy halottat is föl tud támasztani. Nem a halál, hanem az élet győz. Csodálatos testvérek ez a történetnek ez a végkicsengése, és azt hiszem, hogy a mi szenvedéseinknek is végül is említettem is, hogy ez ad végső értelmet, hogy fölragyoghat általunk is Istennek a dicsősége. És a legvégén biztos, hogy föl fog ragyogni. Mert ha nem jön vissza Jézus, mindnyájunkat elnyel majd a halál. De Jézus mindnyájunkat kiemel, akik benne bízunk, akik megváltó Urunknak tartjuk, kiemel minket a halálból, és megdicsőít minket, és megmutatja, hogy nem a halál zsákmánya vagytok, hanem az enyém, az élet győz a halál felett. Nos, a sunemita asszony súlyos próbatételbe esett. Láttuk, hogy milyen súlyos volt ez a próbatétel. De láttuk, hogy volt célja, és volt értelme ezért. És láttuk azt, hogy az Úr dicsősége végül az örömteli végben felragyogott. Biztasson minket mindez a mi próbatételeink idején. Soha ne tévesszük el a szem elől, hogy azok alkalmat adnak az Úrnak, hogy végül előttünk is, de mások előtt is felragyogtassa az ő hatalmát, az ő erejét, az ő szeretetét, az ő fenségét. Adjon nekünk türelmet a szenvedések idején, és reménységet, hogy majd véget ér az, amikor eljön az ideje, és jó véget fog érni. Jöjjetek, hajtsuk most meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked azt, hogy az életünkben valóban sok nehézséget engedsz meg. Hol testileg, hol lelki gyötrelmeket kell szenvednünk, önmagunkban is, másoktól is. És látod, hogy sokszor tényleg nem értjük, hogy mi a cél, és mi az értelem. Látod, hogy sokszor tanácstalanok vagyunk, és sok minden gondolat forog a fejünkben és a szívünkben. De köszönjük néked, hogy te helyre akarsz tenni bennünket, most is az ige által. Köszönjük néked, hogy láthattuk ezt a régi történetet, láthattuk, hogy milyen súlyos próbatételnek vetetted alá ezt a hívő testvérünket. Látjuk azt, hogy volt célja és volt értelme is annak, amin átment. És látjuk, hogy a végén megadtad neki a kimenekedést, és felragyogott a te hatalmas szereteted, dicsőséged, erőd a történetben. Ó, Úr Jézus, köszönjük néked, hogy azóta és azelőtt is mindig így cselekszel. Hadd bízzuk magunkat, rejád, Urunk. Mi nem várunk tőled itt a földi életre simán történő dolgokat, hogy minden mindig jól menjen, és semmi baj ne érjen minket, hanem odaadjuk magunkat neked. Ha akarsz, Urunk, áldj meg minket. És ha akarod, akkor áldj meg minket a jó dolgokkal, az örömteli dolgokkal. És ha akarod, áldj meg minket a szenvedésekkel, a bajokkal is. Te tudod, hogy mire van szükségünk. Szeretnénk magunkat odaadni neked. És kérünk most téged azokért, akik talán éppen ilyen nehézségekben vannak, akik épp a próbatételben vannak. Kérünk téged, segítsd őket, hogy megértsék, hogy mi a célod ezzel az egésszel, és mi az értelme annak, amin átmennek. Adj nekik reménységet, hogy nem terheled őket túl. Adj nekik reménységet, hogy akiket megsebzel, azokat be is kötözöd. És adj nekik kitartást a szenvedésekben, a nehézségekben, hogy ne forduljanak el tőled, sőt, inkább odaforduljanak hozzád, átérezve rád szorultságukat. Kérünk téged így egész országunkért, egész népünkért. Látod, hogy most olyan sok minden jól megy itt, de vannak, amik nem mennek jól. Kérünk téged, hogy a nehézségek által fordítsd magadhoz minél több honfitársunknak a szívét, lelkét, életét. Könyörülj meg, Urunk, azokon, akiknek jól megy a soruk, hogy ne bízzák el magukat, hanem tudjunk mi is hálásak lenni, és a jólétben is beléd kapaszkodni, és továbbra is csak te legyél az első a szívünkben, az életünkben. És akinek még nem te vagy, azt a jólét hadd vigye oda, hogy rád bízza magát, és rád adja a szívét, lelkét te neked. Kérünk téged, Urunk, hogy így munkálj hozzád való közeledést, jólétben is, bajokban is, minden honfitársunk szívében. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, kicsinyeinket, nagyjainkat, időseket, szenvedőket, nehézségekkel küszködőket. Hordoz bennünket a te hatalmas tenyereden, és segíts, hogy beléd kapaszkodjunk, és egyedül rád bízzuk magunkat most is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a következő héten a szokott időben tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Kedden bibliaiskolát hirdettem, ha jól emlékszem. Igen. Tehát kedden folytatjuk a bibliaiskolai sorozatunkat, tehát emlékeim szerint Filippi levél következik. Igen. Jövő héten, pénteken imaórát tartunk, szombaton gyerek délután lesz, és jövő vasárnap már virágvasárnapja van. Virágvasárnap szokott lenni mindig egy kis koncert a gyülekezeti istentisztelet után. Most is tervezzük ezt, tehát úgy készüljenek, akik szeretik a zenét, hogy most is lesz egy ilyen félórás, 40 perces kis zenei koncert az istentisztelet után. Azután való héten nagy hét. És most így szeretném a testvérek között hát föltenni ezt a kérdést, hogy nagypénteken, miután ünnepnappán lett nyilvánítva, nagypénteken tarthatjuk délelőtt is az istentiszteletet, és délután is. Most miután munkaszüneti nap, én arra gondoltam, hogy legyen délelőtt 9 órakor az istentisztelet. Ezzel, de mégis azt gondoltam, hogy megkérdezem a testvéreket, hogy egy ilyen készfeltartással legalább jelezzék, hogy ezzel egyetértenek, vagy maradjunk az este 6 órás istentiszteletnél. Tehát én fölteszem a kérdést most, hogy mit szólnak a testvérek ez a délelőtti 9 órai istentisztelethez, hogy legalább aki egyetért vele, tegye föl a kezét, hogy lássuk. Ó, hát ez, igen, többségnek tűnik. Igen. Többségnek tűnik. Én azt mondom, hogy próbáljuk most meg ezt így, és aztán majd látjuk, hogy lesz. Tehát akkor így készüljenek a testvérek, hogy nagypénteken délelőtt ugyanígy. Ha már erre lehetőséget kaptunk, akkor szenteljük meg ezzel ezt az ünnepnapot, ami hát azért a kereszténységnek, hála Istennek az egyik legnagyobb ünnepe, hogy örüljünk neki, és akkor éljünk ezzel a lehetőséggel, ragadjuk meg ezt a lehetőséget. Nehogy aztán azzal álljanak majd elő, hogy na tessék, megadtuk ezt az ünnepet, az nem is ünneplik a keresztjének. Mi legalább ünnepeljük. Jó, akkor majd nagypénteken így készüljenek a testvérek, hogy 9 órakor lenne az Isten tiszteletünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbiakban is őriző pásztora,